Füles bagolyolvasó, Guy de Maupassant, 25 napom. Éppen elfoglaltam szállodai szobámat, egy kis lyukat két tapéta fal között, amelyeken a szomszédok minden zaja áthallatszik. Kezdtem berakosgatni a ruháimat meg a fehér neműmet a tükrös szekrénybe, és kinyitottam a középső fiókját. Szemembe ötlött egy összegöngyölt füzet. Kivontottam, felnyitottam. Ez a cím volt benne, 25 napom. Egy fürdő vendég naplója volt. Szállodai fülkém legutóbbi lakója felejtette ott elutazásakor. Feljegyzéseik nem érdektelenek az olyan józan és egészséges emberek számára, akik sohasem mozdulnak ki hazulról. Az ő kedvükért másoltam le betű szerint. Cháterbújon, július 15. Első pillantásra nem valami derűs vidék ez. Tehát itt fogok tölteni 25 napot, hogy kúráljam a májam meg a gyomrom, és fogyjak egy kicsit. 25 nap egy fürdőhelyen erősen emlékeztet a 28 napos tartalékosi szolgálatra. Csupa robot, csupa kemény robot. Ma még semmi, csak elhelyezkedtem, megismerkedtem a helyel és az orvossal. Cháterbújon egy sárga vízű patak, néhány dombocska, s a dombokon egy kaszinó, párház meg néhány kőkereszt. A patak partján, a völgy mélyén, kis kerttel körülve szögletes épület körül bús emberek kószálnak, a betegek. Az árnyékos fasorokban nagy csönd honol, hiszen nem szórakozó hely ez, hanem igazi gyógy. Hely! Kikivuzgón kúrálja magát, és állítólag meg is gyógyul. Sőt, szava hihető emberek azt állítják, hogy itt a gyógyforrások valósággal csodát tesznek, ám bár a pénztáros fülkéjén sehol egyetlen hálatábla. Időnként egy-egy úr, vagy hölgy odalép egy palatetős pavilonhoz, mely egy mosolygós képű szelíd nőt rejt, meg egy cementmedencében bújborékoló forrást. Egyetlen szót sem vált a beteg a gyógyító vízőrével. A nő csak oda nyújt az érkezőnek egy pohárkát, melynek átlátszó vizében légbuborékok táncolnak. Az megissza, és méltóság teljes léptekkel távozik, hogy folytassa félbeszakított sétáját a fák alatt. A kis parkban semmi lesz, még levél sem rezdül, emberi hang sem töri meg a csöndet. Ki kellene írni a bejáratra? Gyógykezelés folyik, nevetni tilos. Aki sereg is, a némákra emlékeztet, amikor hangot utánozva tátognak, annyira fél kiereszteni a hangját. A szállóban is csönd. Itt a Grand Hotelban kómolykodva illik vacsorázni, nagyon jól nevelt emberek között, akiknek semmi mondani valójuk egymáshoz. Viselkedésük jó modorra val, sarcukról leri a meggyőződés, hogy ők felsőbbrendűek, bár egyikük másikuk bajosan tudná ezt be is bizonyítani. 2 órakor felmászom a kaszinóhoz. Kis faházikó egy dombon, ahová keskeösvényeken lehet fölkapaszkodni. Fentről azonban gyönyörű a kilátás. Cháterbújon egy igen keskeny völgyben fekszik, éppen a hegyvidék meg az Alföld találkozásánál. Bal felől tehát az erdő borította Auvergnei hegyek első nagy hulláma látszik imittamott, kemény csontvászként, nagy szürke lávafoltokkal, hiszen egykori tűzhányók lábánál vagyunk. Jobbra a völgyszűk hasadékán át lepillanthatok a kékes ködben úszó tengersíkrónára, amelyen inkább csak sejlenek a falvak, a városok, a sárga, éred gabonatáblák meg az almafák árnyékolta. Réteg zöld kockái, a limag nevégtelen síksága ez, amelyet mindig könnyű párafuggöny borít. Bealkonyult, s most, hogy eltöltöttem magányos estebédemet, a nyitott ablaknál írom e sorokat. Ide hallom, hogy szemben a kaszinó szalon zenekara játszik, mintha valami bomlott madár csattogna egyedül a pusztában. Néha kutya hugat, jót tesz ez a nagy nyugalom. Jó éjszakát. Július 16 semmi. Fürödtem, aztán zuhanyoztam. Ittam 3 pohár vizet, és minden pohár után 1/4 órát jártam a kerti sétányon, s az utolsó után még egy felet. Megkezdtem 25 napos kúrámat. Július 17. Megfigyeltem 2 csinos és titokzatos nőt, akik mindig utolsónak járnak fürödni és étkezni. Július 18. Semmi. Júliusig. Megint láttam a 2 csinos nőt. Sikkesek, és van bennük valami tudom is én, micsoda, amit nagyon tetszik nekem. Július 20. Hosszú séta egy kedves, erdős völgyben a Sansóúci ermitageig. Elragadó vidék, igaz, hogy mélabús, de oly nyugodt, oly szelíd, olyan üde. A hegyi utakon az ember keskeny szénás szekerekkel találkozik. A szekeret 2 tehén ballagva húzza, vagy fej-fej mellett, a közös hámban, nagy erőlködve fogja vissza a lejtőn. Egy nagy fekete kalapos férfi hajtja őket. Pálcájával hol az oldalukat, hol a homlokukat csiklandozza, s gyakran visszarántja a 2 jószágot, egyetlen erős rándítással, ha a túl nehéz rakomány meglódítja őket egy-egy meredekebb lejtőn. Itt a völgyekben harapni lehet a levegőt. S mikor nagy a meleg, enyhén vanília és istálló szaga van a pornak, mert annyi tehén jár az utakon, hogy mindenütt elpottyantanak valamit. S, ami más állattól büdös, az tőlük illatos. Július 21. Kirándulás az Emali völgybe. pompás szirtek közé zárt szűkatlan a hegyek lábánál. A tanyosuló sziklák között csermely csordogál. Mikor a vízmosás mélyére értem, női hangokra lettem figyelmes, és csak hamar megpillantottam a szálombeli két rejtélyes hölgyet, amint egy kövön ülve beszélgettek. Kaptam az alkalmon, és habozás nélkül bemutatkoztam. Kezdeményezésem fesztelem fogadtatásra talált. Együtt jöttünk vissza, és Párizsról beszélgettünk. Úgy látszik, sok olyan embert ismernek, akiket én is. Kik lehetnek, holnap megint találkozni fogok velük. Mi sem szórakoztatóbb, mint az ilyen találkozás. Július 22. Csak nem egész nap együtt a két ismeretlen hölgyel. Mondhatom, roppant csinosak, egyik barna, a másik szőke. Azt mondják magukról, hogy özvegyasszonyok. H.M. Felajánlottam, hogy holnap elkísérem őket Rojadba. Elfogadták. Hát Elgujon nem is olyan szomorú hely, mint ide érkezésemkor hittem. Július 23. Egy nap Rojadban. Rojad Clermont-Ferrand küszöbénél, egy völgy mélyén épült szállodatömb. Tömeg. A nagy park csupán nyüzsgés, a völgyeken át gyönyörű kilátás a Puy de Dôme-ra. Társnőim nagyon foglalkoztatják a fürdőhelyi közvéleményt, se hízelgő rám. Ha egy férfi csinos nővel jár, úgy érzi, mintha állandó dicsfény övezné, hát még, ha egyszerre két csinos nővel mutatkozik. Nincs hízelgőbb dolog annál, mintha egy forgalmas vendéglőben vacsorázhat az ember olyan barátnővel, akit mindenki megnéz. Különben is egy férfi leginkább ezzel vívhatja ki szomszédai megbecsülését. Ha egy szívérzékeny, és ad a mások véleményére, két dolog alázhatná meg a legjobban, ha egy gebehúzta hintón kocsikázik a ligetben, vagy ha csúnya nővel megy ki a körútra. Valamennyi fényűzés közül a nő a legritkább és a legnemesebb, ez kerül a legtöbbe, és ezt irigylik tőlünk a legjobban. Ennél fogva nyilván ezt szeretjük a legjobban fitoktatni a közönség irigy szeme láttára. Ha az ember csinos nővel a karján mutatkozik, mintha csak kihívná az irigységet. Mintha csak azt mondaná, ide nézzetek, milyen gazdag vagyok, hiszen enyém ez a ritka és becses holmi. Van ízlésem, hiszen rá tudtam találni egy öncemre. Sőt talán ő is szeret engem, ha ugyan meg nem csal. Az viszont csak azt bizonyítaná, hogy mások is elragadónak találják. De micsoda szégyen, ha csúnya nőt sétáltat végig az ember a városon. És mennyi megaláztatást kell lenyelni miatta. Rendszerint azt gondolják, hogy törvényes hitvesed, mert hogy lehet elképzelni, hogy ronda szeretőt tart valaki? Az igazi feleségnek szabad bájtalannak lenni, ám a rútsága számtalan, rád nézve kellemetlen következtetéssel jár. Mindenek előtt azt hiszik az emberről, hogy közjegyző, vagy főhivatalnok, mert azokhoz illik a foglalkozásuknál fogva a nevetséges, de gazdag feleség. Hát nem kínos ez egy férfira nézve? Meg aztán ezzel a világarcába kiáltjuk, hogy undorító bátorságunk van hozzá, sőt törvényes kötelességünk is, hogy cirógassuk e torzábrázatot, meg ezt. Az alaktalan testet, és bizonyára leszünk olyan szemérmetlenek, hogy anyává tesszük ezt az oly kevéssé kívánatos teremtést, ami aztán már a nevetségesség teteje. Július 24. Már folyton együtt járok a két ismeretlen özvegyel, s kezdem jól ismerni őket. Gyönyörű ez a táj, s a szálon remek. Jó idő van, a kúra hallatlanul jót tesz. Július 2. Sétakocsikázás a Tazenatitóhoz. Kitűnő, váratlan program, ebédnél határoztuk el. Indulás ebéd után azonnal. Hosszú hegyi út végén váratlanul tárul elénk egy gyönyörű, kerek, nagyon kék, kristálytiszta tavacska egy hajdani kráter mélyén. A hatalmas völgykatlan egyik fele kopár, a másik erdős. A fák között házikó, egy kedves, szellemes, bölcsember szállása, aki itt éldegél ezen az idilli helyen. Hajlékába tessék el, egy ötletem támad kirukkolok vele, ne fürödjünk egyet. Igen ám, hangzik az ellenvetés, de, fürdőruha, na és, itt a vadonban, és megfürdünk, ha költő volnék, talán le tudnám írni, milyen feledhetetlen látvány az a két mesztelen fiatal test az átlátszó vízben. A magas, hajlott dombhád bezárja a mozdulatlan tavat, amely úgy csillog, mint egy kerekezüst pénz. A napontja rá a melegverő fényt. S a sziklák mentén ott siklik a halvány női test az alig ringó hullámok között, mintha az úszók csak lebegnének a vízben. A tófenék fövényén látni tovasuhanó mozdulataik árnyékát. Július 26. Egyesek, mintha megbotránkozva és rosszallóan vennék tudomásul, hogy ilyen hamar meghitt viszonyba kerültem a két özvegyel. Mert némelyik ember hajlamos azt képzelni, hogy az élet másra sem jó, mint hogy mindenen megbotránkozzanak. Ezeknek minden szórakozás egyszeriben illetlenséggé, vagy erkölcstelenséggé válik. Szerintük a kötelességnek megmásíthatatlan és halálosan rideg törvényei vannak. Szíves figyelmükbe ajánlom, hogy a kötelesség mást és mást jelent a mormonoknál, az araboknál, az uluknál, a törököknél, az angoloknál, vagy a franciáknál. pedig mindezeknél a népeknél akadnak nagyon becsületes emberek. Csak egyetlen példa, a nők iránt az angoloknál 9 éves korban kezdődik a kötelesség, holott a franciáknál csak 15 éves korban. Én magam mindegyik nép kötelesség felfogásából átveszek valamit, és a Szent Salamon király erkölcséhez hasonló egységbe ötvözöm. Július 27. Jó hír. 62 dekát fogytam. Kitűnő ez a cát elgújoni víz, az özvegyeket vacsorázni viszem Riomba. Komor egy hely, nem hiába lehet a betűiből kirakni azt a szót, amely a szomszédos gyógyforrások miatt nem éppen hízelgő. Riom, Mori. Július 28. Puff neki, az özvegyeimet meglátogatta két úr. Értük jöttek. Bizonyára két özvegyember. A hölgyek ma este elutaznak. Egy cédulán üzentek. Július 29. Egyedül, hosszú gyalogtúra a Nathére régi kráteréhez. Gyönyörű kilátás. Július 30. Semmi. Végzem a kúrát. Július 31. Dettó. Dettó. Ez a szép vidék tele van dögletes kanálissal. Felhí. Voma nem törődöm városi vezetőség figyelmét arra az undokgyűjtő csatornára, amely a nagyszállóval szemben fertőzi az utat. Oda dobják az intézmény konyhai hulladékát. Tiszta kolerafészek, összes, augusztus 1, semmi, a kúra, augusztus 2, csodás sétat háte a Neufreuma gyógyhelyre, ahol minden kisántít. Muris ez a mankós népség, augusztus 3, semmi, a kúra, augusztus 4, dettó, dettó, augusztus 5, dettó, dettó, augusztus 6, kétségbeejtő, megméretkeztem, 31 dekát híztam, de hisz akkor, augusztus 7. 70 kilométer kocsina hegyekbe, nem nevezem meg a vidéket, az itt lakó nők iránti tiszteletből. Figyelmembe ajánlották ezt a szép kirándulást, amelyet kevesen tesznek meg. 4 órás utazás után beérek egy elég csinos faluba, amely egy folyóparton, gyönyörű diófaerdő közepén fekszik. Még sehol sem láttam Auvergne-ben ilyen nagy diófaerdőt. Ez egyéb iránt a vidék minden kincse, hiszen községi földön ültették. Az a községi föld valaha kopár, bozótos hegyoldal volt. A hatóság hiába próbálta megműveltetni. Legföljebb néhány birka élt meg. Rajta, ma gyönyörű erdő van itt, hála a nőknek. Különös a neve, a plébános úrvétek erdeje. Mert hát meg kell mondani, hogy a hegyvidék. Ki? Asszonyok könnyűvérű fehér cselédek hírében állnak, mint az alföldiek. Ha legénnyel találkoznak, egy csók legalábbis kijár neki. S ugyancsak málészájú az a legény, aki többre nem jut velük. Ami igaz, igaz. Ez az egyetlen logikus és észszerű felfogás. Ha egyszer a nőnek, akár városon, akár falun, természetes hivatása, hogy tessék a férfinak mindig be is kell bizonyítania, hogy a nő tetszik neki. Ha nem mutatja semmiképpen, az annyit jelent, hogy csúnyának tartja. Az pedig szinte sértés a nőre. Ha én nő lennék, szóba sem állnék másodszor olyan férfival, aki első találkozásunkkor egy csöppet sem volt szemtelen, mert úgy gondolnám, hogy nem méltatta figyelemre szépségemet, bájosságomat, nővoltomat. Egy szóval, X falu legényei gyakran bebizonyították a környékbeli fehér népnek, hogy kedvükre való teremtések, s mivel a plébánosnak nem sikerült megakadályoznia, hogy ennek természetes és heves bizonyságát adják, elhatározta, hogy a buzgalmat a közjó szolgálatába állítja. Minden bukott nőnek azt szabta penitenciaképpen, hogy ültessen egy diófát a községi dűlőbe. És éjszakánként lidércként imbolyogtak a lámpafények a domboldalon, mert a bűnbe esetteknek nem akaródzott fényes nappal vezekelni. 2 év múlva nem maradt hely a községi földeken, s ma már több mint 3000 gyönyörű fa terebélyesedik a harangtorony körül, amely a lombok közül szólítja misére a híveket. Ez a plébános úrvétek erdeje. Úgyis annyira keresik a módját, miképpen lehetne erdősíteni Franciaországot, hát nem foghatna-e össze az erdőigazgatóság a papsággal, hogy bevezessék azt az egyszerű eljárást, amelyet a Jámbor plébános talált ki. Augusztus 7. Kúra. Augusztus 8. Csomagolok és búcsúzom e bájos, nyugodt, csöndes kis helytől, a zöldelő hegyektől, a derűs völgyektől, a néptelen kaszinótól, ahonnét lelátni a mindig könnyű, kékes párába burkolózó, végtelen limagnei síkságra. Holnap utazom, a kézirat itt abba maradt. Nem akarok semmit hozzátenni, mert az én élményeim nem mindenben egyeztek az elődöméivel. Én ugyanis nem találtam ott a két özvegyet.